Egyszer volt, hol nem volt. Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
Tűr?
Nem szoktam ahhoz, hogy félbeszakítsanak.
Pedig a medve mindig azt csinálja.
Szóval, hol is tartottam? Tehát volt egyszer egy olyan világ, ahol a befőtt teszi el a nagymama hozamát, az árak nőnek, mint az égigérő paszúj, és még Alonso Mosley sem tudja, hogy 100 forintnak mennyi a fele.
Nem tudom.
Na, ezt képzeld el.
Elképzelni? Mi ebben élünk?
Ha ezt életnek lehet nevezni. De mi ez? Úgy hallom, fehér lovon közeledik egy elszánt csapat, és arra készül, hogy kihámozza a mesesajtból a valóságot. Ács Gábor, Gede Balázs, Kántor Endre és Mihálovics András. Ha baj van, fújd meg ezt a sípot, és jönnek. Millás reggeli. A Gazdasági Muppet Show. Minden hétköznap reggel.
Túl szép, hogy igaz legyen. Aztán varázs ceruzájuk van-e?
Van hát. És nem félnek használni.
De miért?
Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Jól vigyázz! Ha ezt az ajtót kinyitod, becsukódik egy csomó másik.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
Szép jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók, amennyiben szép lehet egy ilyen szürke elsős reggel, de hát majd mi próbálunk ebben némi vidámságot hozni. Ez a Millás reggeli ugyanis, amit éppen hallgattok a Rádió Café 98.0-án április 25-én pénteken, figyelem, pénteken reggel fél hét után 2 perccel Ács Gáborral.
És hogy kihangsúlyozta? Az ember, aki a mi kis csapatunkban egyedüliként megteheti, hogy múlt héten is Szabi, jövő héten is Szabi, és még külön ki
ezt.
Is hangsúlyozza, hogy péntek, értem én.
Mert ki fogom posztolni a szabadságbeosztásunkat, ne, amiben van egy ilyen kumulált szabadság nap
számoló. A számokkal?
Aha, persze.
Olyan nincs.
Bluff!
Úgy is nevezhetnénk. Szóval, Gede Balázs, szerencsére.
Igen, itt, köszönöm szépen.
Pénteken még
egy üzemszerű pénteken, amikor én bejöttem korán, te bejöttél utánam, tehát ugye teljesen a tegnapi csodálkozásodra.
Nem tudhatjuk, hogy mennyivel.
Nem láttam, minden nyitva volt. Olyan nyitva a gép, adásmenet, belőve üzenőfal.
Hát te itt hagytad tegnap.
Nem. Ez az üzemszerű működés, csak tegnap erre rácsodálkoztál számomra érthetetlen módon, hogy ez hogy fordulhatott elő, hogy én jöttem be előbb.
Mert így találtam ingyenes parkolóhelyet. Tudtam, hogy negyedkor távoznak onnan.
Igen, egyébként ez így egy kicsit fájó, hogy nem is tudom, megéri-e így korán jönni, hogy én mindig fizetek, te pedig negyed, hát, hétkor érkezzel, illetve utána 3 perccel egész pontosan megtalálsz egy jó helyet itt hátul. Na mindegy, ez a mi bajunk, kedves hallgatók.
Ezt lejátszuk egymás között. Így van. Természetesen. Nem hagyhattam ki. Főleg ez az erősen, finoman megnyomott péntek.
De én ezzel üzentem, tehát nem magamat.
Magadnak üzentél.
Egyébként is eltávol leszek, nem szabadságon, ugye ezt tudjuk.
Ennek nagyon komoly jelentősége van, mi a különbség a kettő között, de csak mi tudjuk.
Igen, ez egy ilyen titkos.
De szerencsére mérnök hallgató is. Hát, még ennél is jobban fölövidított bennünket.
Mérnök hallgató, tehát hogyha valakinek esetleg kávéra van szüksége reggel, ugye tegnap beszélgettünk erről, hogy mennyire jól el lehet hagyni a reggeli kávézást. Hát kérem szépen, a mérnök úr üzeneteivel rá tudunk erre segíteni, aki éppen még kornyadozik, ébredezik, annak tessék, hadd szóljék. 2 vásároltam italt a bulira. Aznap Lidl, másnap Auchan. Értitek, hogy másnap Auchan.
Érted?
Érted.
Auchan. Másnap Auchan.
Szóval kemény üzenetek ezek. Igen,
azt
írják a hallgatók, hogy
be.
Gábor kivételesen nem egy reptérre.
A manipulatív félrevezető másokat. Üzeneteket nem olvasunk be.
Igen. Fake news.
Persze.
Csupa nagyokat idézhetünk, ugye most itt korán reggel. Na, elmondjuk egyébként, hogy hova jönnek ezek az üzenetek, 0636 980 980, ezt SMS, WhatsApp és Viber üzenet formájában is írhatjátok, mindent látunk, úgyhogy Úgyhogy...
Zsuzsért beolvashatod.
Jaj, Zsuzsi, igen, írt nekünk, mert ő is egy koránkelő. Szép jó reggelt mindenkinek, különösen a tegnapi Zuboly koncert részvevőinek, írja Nyomó Zsuzsi. Neked is jó reggelt.
Egyébként. Összefutottunk Zsuzsival. Tök jó volt. Meg egészen meglepődtem. Én nem tudtam úgy elmozdulni, hogy ne fussak össze rég nem látott ismerősökkel. Aha. Tök érdekes volt. Az is nagyon sokan voltunk. Önmagában az,
hol volt az esemény?
Hát igen, ezt mondom éppen, hogy önmagában az, hogy kinyit a kobuci, az ilyen nagyon jó élmény. Tehát az itt a nyár, igen, jönnek igen, a szabadtéri bulik, tehát önmagában az, hogy eszünk egy kobucit és oda elmegyünk, az mindig ilyen nagyon-nagyon jó érzés, hogy jaj, igen, ez a kiszabadulás vége a télnek, itt a jó idő, fú, most jön a rövidgatyás időszak. Az évnek ez a fele, amikor nyitva vannak a szabadtéri helyek, hú, majd ajánlunk egyébként programokat, mert lesz Wagner Gáborral programajánlunk is. Az mindig nagyon-nagyon jó, és nagyon sokan voltak, de voltam elég sok koncerten, és most kimaradt egy másfél év, és hogy mennyi új dalt raktak össze, az is döbbenet volt, és hogy mennyire jól szóltak, és hát rengeteg ismerős, és Ugyan Zsuzsival is tök érdekes volt, és tök jó, hogy összefutottunk, úgyhogy mindenkit üdvözlök. Hát most az idő kicsit elromlott, ugye tegnap este a koncerten pont megúsztuk. Két eső között, igen, igen, az szerencsésen alakult, de reméljük, hogy akik ma este mennek, meg mostantól mennek, ők is megúszszák el. Ma még kicsit necces, holnap már azért fokkal jobb idő lesz vasárnaptól. Pedig az esőnek búcsút intünk, most kicsit lehűl, aztán jövő hét közepétől megint az a nagyon szép, nagy kedvenc, 21 néhány fokos, de még nem kánikulai meleg jön vissza, úgyhogy ezt már nagyon várjuk.
Na, hát az utakról is írhatok, egyelőre még az látszik, hogy jól lehet közlekedni, úgyhogy ha ti valami mást láttok, gondoltok, akkor azt legyetek el. Illetve bocsánat, jól lehetne közlekedni, tehát nincsen túl sok autó, de az a kevés, az meg nem megy. Mert ugye hát megy a para, én ezt értem, de egy egységgel lehetne. Tehát azt hiszem, hogy picit túlzásba vitték az óvatosságot a reggeli.
Hát, igen, nem akarják igen. A gyalogosokra fröccsenteni.
Igen, de ahol nincs gyalogos, és 70-nel lehet menni száraz körülmények, az mondjuk biztos... megengednék egy vizes úton is mondjuk egy 60-at, és nem 42-t. Tehát,
igen, találkoztál 42-esekkel?
Igen. Úgyhogy én erre gondolok. Persze az óvatosságot maximálisan szem előtt kell tartani, úgyhogy így pontosítok, hogy nem vagyunk sokan, viszont sok vagyunk. Ezzel kell számolni az útraindulóknak.
Képzeld el, megint dühöngtem néhány autós kollégán én is, majd pedig egy fél órával később, bár nem vagyok nagy Facebookos, de időnként földob meg ajánlott dolgokat, felajánlotta a F-paraszt autósok csoporthoz való csatlakozást.
Tényleg?
És nem tudtam eldönteni, hogy ez véletlene. Vannak ekkora
illetve
véletlenek.
Milyen indítatásból, mert valahol lebuktál esetleg, és mint nem tudom, alanya, vagy tárgya, vagy nem is tudom milyen lehetnél a klubnak, vagy pedig...
Kizökkentett a napi rutinomból, olyan sokat gondolkodtam rajta, hogy akkor most csatlakozzak, hogy nem elég ez nekem, tehát most még azon bosszantsam magam, hogy még itt is ezeket az üzeneteket lássam. Aztán kiderült, egyik gyermekem már benne van, és jókat röhög rajta az ottani történeteken, pedig még messze van attól, hogy jogosítványa legyen.
Ezért egyelőre lehet, mi inkább bosszankodunk.
Egyelőre kihagytam a lehetőséget.
Na hát, szerintem be fog az érni, hogy előbb-utóbb belépje majd valami. Fölbosszant annyira, hogy...
Valószínűleg igen. Igen.
Na, névnaposokat megköszöntjük. Márk névnap van. Boldog névnapot minden kedves Márknak. Vannak Márk ismerőseink, úgyhogy őket
külön. Márk törzs hallgatónk
is. És Márk törzs hallgatónkat is.
Már újabban inkább csak a műsor vége felé jelentkezik, úgyhogy lehet, igen. Hogy... tovább alszik, vagy hogy a hát munkája éppen úgy alakult, hogy...
Marokkóból idejér a jel, ugye, az nyilván az azért, úgyhogy... Igen, de azért köszöntjük mi őt szeretettel. Meg persze mindenkit, aki Márk. Úgyhogy igen, boldog évnapot. Az évfordulók közül... Ja, nem, várjál csak, mert van ilyen, hogy az alaptörvény napja a mai.
Már melyiké a 686-szor megváltoztatott Gránit Szilárdság újjé, vagy úgy általában?
Most kösz, megfogtam. Magyarország a törvény. Akkor, az alaptörvény napja. Nyilván el kellett hozni.
Jó.
Augusztus 20-ról, mert az egy ilyen kommunista csökevény volt, úgyhogy most ez lett. Uh-huh. Április 25. Ezen a napon nevezték el Portugáliában, Lisszabonban a Hát a folyóján átívelő, mert sose tudom, hogy tájó vagy tahó, mert a portugál nem egészen úgy, mint a spanyol. Tázsó inkább, ugye? Mert ők zséznek, hogy Zsózinho.
Alentejo a tartomány, az,
akkor biztos, hogy tázsó.
Gondolom én, de
szerintem ez stimmel, de majd a hallgatók mindjárt megírják. Tehát a folyón átívelő több mint 2 kilométer hosszú április 25-e hidat, ugye? Mai nevét az 1974-es baloldali szegfűsforgalom. Forradalom emlékére kapta. Annyira beleértem magam reggeli forgalmi helyzetbe, hogy eltévesztettem. Az évfordulók közül még megemlékezhetünk arra, hogy 1719-ben ezen a napon jelent meg Daniel Defoe Robinson Crusoe című regénye. Defoe-nak mostában volt a születésének is évfordulója. Elég közel van a kettő egymáshoz. Aztán 1989-ben ezen a napon kezdődik meg a szovjet csapatok részleges kivonása Magyarországról, 90-ben rá egy évre pedig a Discovery űrrepülőgép rakteréből pályára helyezik a Hubble űrtávcsövet. Ettől jeles még ez a mai nap. A születésnaposok közül megemlíthetjük Oliver Cromwell, angol politikus, Lord Protectort, Guglielmo Marconi, Nobel-díjas. Sőt, nem is biztos, lehet, hogy Guglielmo. Hú, igen, ez az olasz, portugál, minden van itt ma reggel. Nobel-díjas olasz fizikus, a szikratáviró feltalálója ő. Ella Fitzgerald, egy fokkal egyszerűbb kiejtésileg, 13-szoros Grammy-díjas amerikai jazz énekesnő is ezen a napon született 1917-ben.
Szenesében még egyszerűbb
igen, hogyha már igen, abszolút. És hogyha már zenei vonal, akkor Szenesi Iván után Björn Ulveus, hatja jó a svédem. Ugye ő az abba együttes tagja.
Ki lesz még itt?
Nem tudom, 1945-ös. És hát ez volt a zenei vonal akkor. A színészek közül Ferrari Violetta, Jászai Mare díjas színésznő, Al Pacino, Nemcsák Károly, Götz Anna, akik ma ünnepelnek, vagy akikre ma emlékezünk. És Vinnyit Szelvéger, bocsánat.
Igen, de Al Pacino-ra emeljük ki, hogy...
Emeljük ki.
Igen.
Mert szeretjük.
Nem, megmerő 85.
Hát azért is, sok mindenre ki lehet őt emelni.
Úgyhogy őt különösen kiemelném. Úgyhogy, és hát nem tudom, jó egészséget kívánunk neki.
Igen.
És nézzük a... Hát melyik a kedvencen?
Fú, nem tudom, nagyon sok van. Pont most akartam mondani, hogy ő is az a színész, olyan, mint a Robert De Niro, hogy még hogyha a film esetleg nem is olyan, de ő elviszi. Tehát az ő alakítása, nem tudom, hogy van-e rossz a filmjei közül. Most néztem meg a szerintem a legelső, mert elkezdtem egy életrajzi könyvet olvasni róla, és abban találtam ezt a egy ilyen kábítószeres történet, nem tudom milyen park a címe, szerintem ezt is tudják a hallgatók, és majd megírják. Az is zseniális. Úgyhogy tényleg nem említettem olyan film, amiben nem tetszett az alakítása.
Igen, és elkezdtem gondolkodni rajta, és egy csomó film eszembe jutott, de aztán egynél leálltam, hogy nagyon-nagyon régen láttam, de nagyon-nagyon beakadt, és ezer mást is mondhatnék, de a az egy asszony illata, az nekem valahogy így, az úgy. És aztán újra fogom nézni, mert hogy tök régen láttam, és most ennek kapcsán eszembe jutott, hogy kíváncsi vagyok, hogy így tizen sok év után majd milyen lesz, úgyhogy először nem.
Igen, egy hallgató írt rossz filmet, Amerika fegyverben, az bűn rossz, sajnos.
Azt nem láttam.
Szerencsére ezt kivédtük. Igen, közben megtaláltam Pánika tűparkban ez a címe. Hát szerintem mondom, én úgy emlékszem a könyvben, úgy értek az első, ez 1971-es egyébként. Egy jó régi produkció. Na, Al Pacinoval kicsit elidőztünk, akkor még egy-két megemlékezés, mert hogy a...
Nehéz a sepphelyes arcút átugrani, de én akkor is maradok az asszony illatánál. Már nem tudom, most már itt a toplista itt a fejemben zakatol. Na, mindegy, Al Pacinóra sokat fogok ma gondolni, az biztos.
Igen. Szóval Anders Celsius, svéd természettudós hunyt el ezen a napon 1744-ben.
Biztos, hogy C-vel mondjuk.
Hát nem, lehet, hogy Celsius.
A svéded.
Celsius akkor.
Hát, ki tudja.
Ki tudja, ugye? Ginger Rogers, ő megint egy egyszerűbb kiejtésű, aki Oscar-díjas amerikai színésznő 1995-ben hunyt el ezen a napon. Nos, jöhet szerintem az első zene, akkor az alaptörvény ünneplendő.
Hát meg a névnaposunkat, egy márkot.
Meg a névnaposunkat.
Egy márkot egy ünneplünk vele.
Jó, és egy márk lesz igen, az elő. Igen. Hát, ez zseniális.
A Ronzon. A és egy kis...
Ronzon Márktól.
Ronzon, és egy kis Radiohead utánérzés. Okay.
Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten.
Hát megleptél, köszi szépen.
A tőzsdével?
Hát igen.
A tőzsde minden szép és jó.
Jó, hát akkor majd mindjárt mondok konkrét árfolyamokat is, mert nagyon nem erre készültem, megmondom őszintén.
Hát akkor mondd azt, amivel készültél.
Hát de én lapszemlével készültem.
Ne, baj az, hogy most lement a tőzsdeszignál, nyugodtan lapszemlészhetünk.
Nem, ezt. Most már tőzsdézni fogunk. 91.147 ponton zárt a BUX tegnap 4%-os emelkedést követően, kicsit lassul az optimizmus, de még ki kitart. Az OTP, úgy látom az OTP vezette, igen, a vezetők közül még mindig ezt a tegnap előttinél kisebb emelkedést, ugyanis 8%-kal még megfejelte azt hiszem tegnap 4% fölötti emelkedésről számolhattunk be, most 25.900 forinton zárt. A Richter Gedeon 2%-kal 10.770-re pattant, a Magyar Telekom 4%-kal 1680-ra, a MOL az, aminek nem sikerült annyira jól a tegnapi napja, mert 1%-ot csökkent, ez persze még elviselhető, 2934 forinton fejezte be a napot. Az Appenin esett egy méretesebbet 5%-ot a tegnapi nap folyamán, emelkedésben pedig, hát legalábbis az én tabellámon, én a kisebbeket most nem látom, de itt az OTP vitte a primet ezzel a 8-10% plusszal, hangsúlyozom, biztos volt jobb, csak nincs előttem a teljes bét lista.
Úgy tűnik, hogy egyre kevésbé számít, hogy Amerika mit csinál. Lehet, hogy nekünk is itt a tőzsdejelentésekben a súlyokat így módosítanunk el, mert ameddig ez a Wall Street volt az egyértelmű iránymutató, nekünk nyilván a magyar tőzsde fontos, a Wall Street-et meg hát nem egy az egyben, de azért nagy részt a hangulatot követte az egész világ. Ez van most azért változóban, Amerika jelentősége csökken, a tőzsdejének a jelentősége is csökken, és tényleg nagyon látványosak a különbségek az elmúlt időszakban. Úgyhogy lehet, hogy majd az európaiaknak nagyobb súlyt kell adnunk, ezt majd még akkor kitaláljuk. Tegnap viszont Amerika azért volt érdekes, a Wall Street azért volt érdekes, mert ismét emelkedett, és ezt emlékeim szerint így, hogy harmadszor egymás után három napon keresztül egy egyértelmű és nem is olyan csekély emelkedés produkáljon, ez szerintem mióta ez a Trumpos, vámos balhé, meg ez az ide csapok, oda csapok, és egyik nap ezt csinálom, azt csinálom, bejelentem a baromságot, visszavonom, vonal megy, azóta erre azért nem volt példa, mindig jött valami, amire a piacok megijedtek. Önmagában az összevisszaság, a bizonytalanság az egy elrettentő erő, úgyhogy az, hogy tegnap ismét felfelé mentek, az egy érdekes fejlemény, ezzel azért csökkentett a idei veszteségeiket az amerikai piacok. Ismét a technológia, ismét a nagy cégek, ahogy ezt az elmúlt napokban láthattuk, és a Nasdaqről tegnap azt meséltük, hogy egy nagyon nagy ugrásban volt tegnap előtt, de azt majdnem lefelezte, tehát messze a napi csúcsok alatt zárt. Na most ezt fölhozta, tehát az előző napi csúcsoknál magasabbra emelkedett azáltal, hogy egy újabb 2,7%-ot tett rá az előző emelkedésére. Oké, még mindig 10-valahány százalék mínuszban van idén, de hát ez majdnem 20 is volt, sőt, talán lehet, hogy 20 könnyű.
Igen.
Hát, ugye, ott volt az alja. Úgyhogy a mélyponthoz képest most már az S&P 10%-ot ugrott fölfele, a Nasdaq meg aztán még többet, és mínusz 11-re mérsékelte az idei bukóját a Nasdaq. A Dow Jones pedig már csak -5,5, az S&P pedig 7. Jó volt a hangulat, és amitől lehetett egyébként tartani, hogy amikor jönnek a gyors jelentések, akkor a cégek nyilván hoznak egy jó eredményt. Előző negyed évre még azért a Trump hatás nem nyomta rá a bélyegét. Na, ezt sem, tegyük zárójelbe ezt a mondatot.
Mert?
Hát a képzavar listára azért.
Ja,
mindegy, ez szóval a lényeg az, hogy lehetett arra számítani, hogy jó volt az előző negyed évnek az eredménye, a derék Wall Street-i elemzők a cégeik jól felfogott üzleti érdekéből szeretik alulbecsülni az eredményeket, mert akkor lehet villogni, hogy pui, megint meghaladta a várakozásokat, kiváló eredmény, vegyél részvényt, barátom, tehát akkor a másik részleg ezzel egy jót tud szélzelni. Ez hagyomány Wall Street-en, tehát mindig, minden negyed évben jobbak lesznek az eredmények a várakozásoknál, egész egyszerűen azért, mert szándékosan alulbecslik a cégek
igen,
eredményét,
bár én szerintem ez nem egy összehangolt alulbecslés, csak ugye abból kifolyólag, hogy jobb alulbecsülni, hát ha felül teljesíti, mert ha fölülbecsüled és alul, akkor hülye voltál.
Igen, az neked is ciki, egyrészt,
ha alulbecsüled, azt mondod, hogy te láttad az irányt, és láttad, hogy ez nagyon jó lesz, de hát, hogy még jobb lett, hát na hát akkor tessék venni, mert én megmondtam, hogy milyen jó lesz. Tehát ez valahogy
szóval ezen senki nem lepődik meg, ha jobbak lesznek a gyorsjelentések, ám de a félelem az volt, hogy most azt fogják mondani a cégek, amikor a következő időszakra kell kilátást mondaniuk, hogy nem tudjuk. Bizonytalanság van, para van, nem tudjuk, hogy a francia tudja, hogy Sárgai holnap mit talál ki, és igen, akkor majd így, de nem annyira mondogatják eddig ezt a cégek, tehát eddig ezek a félelmek sem igazolódtak, vannak ilyenek is, azért voltak, akiket megütöttek, de azért egész jó eredmények jöttek ki, de Google is emelkedett.
Ő jelentett egy jó erőset, úgyhogy...
És igen, a kilátásokat illetően
igen,
sem.
Igen.
Parázott rá a piac, ez az árás után volt, még ez még nincs is benne a tegnapi eredményben, ugye? És voltak még komolyabb fölpotlások. Az IBM a másik oldalon, ő viszont hát a kilátásokkal kapcsolatban nem volt optimista, úgyhogy egy 6,5%-os esésben manifesztálódott a nemzetközi üzleti gépek esetében. Úgyhogy többen voltak, akik fölfele mentek. Szóval, harmadik nap, Amerika kezd magához térni, az a lényeg a sokból. Most nem tudjuk, hogy kezd-e fölállni, de hogy itt egy elég markáns változás van, az látszik. Úgyhogy tegnap ismét kifejezetten jó volt a hangulat. Hamarosan nem fogjuk tudni, hogy mi a trend. Tegnap még azért láttuk, hogy a korrekció, arra vitatkoztunk. Hát lefelé ment, elég egyértelmű volt a Trump hatás, meg a kereskedelmi háború hatásaitól való félelem, recessziós várakozások, föléledése, stb. Most meg inkább már a kamat csökkentési várakozások éledeztek. Ehhez kellett egy fedes nyilatkozó, aki ezzel kapcsolatban megpengetett bizonyos húrokat, elültette a piacban, hogy lehet kamatcsökkentés, mert nincs olyan nagy gond, és nem azért, mert hogy recessziós félelmek vannak, hanem attól függetlenül erre lehetőség van, és ennek is örült a piac a tegnapi napon. Tehát jó hangulatot láttunk Amerikában, és ami az egészben a legérdekesebb, hogy zsinórban a harmadik napon is kitartott a lendület.
Tőzsdei helyzetkép hangzott el a Magyar Nemzeti Bank támogatásával.
Hát itt már nagy lapszám,
nem lesz,
ahogy elnézem, ugye? Azt mondja, hogy Ács Gábor a tőzsdei jelentések szepesie. Hát igen, azt hiszem, ez egy nagy dicsőre.
Annak vettem, de most meg sem tudok szólalni.
Helyes.
Köszönöm.
De a
Marconi is kapott egy üzenetet.
Marconi vagy Marconi?
Marconi, azt láttad?
Nem láttam. Kérlek szépen most keresem, és nem lelem. Viszont azt igen, hogy igen, írja a kedves törzshallgatónk, barátunk John Buono, a Lisszaboni híd április 25, van egy múzeum a pillérben, meg lehet benne mászkálni, zseniális, és a környéken a helyiekkel 7 euróból mesés friss halebédet elkölteni némi borral. Igen.
Nagyon érdekes az a híd, és nem tudtam egyébként legközelebb arra, hát nem tudom, mikor lesz az, hát sok évente talán eljutok arra felé, de... akkor meg fogom nézni. Azt hiszem, ez is olyan egyébként, ez csak egy praktikus információ, bár nem ebben a műsorban tartozik, egy másikban. Az egyik irányba fizetős, a másikban nem.
Aha.
Ha jól emlékszem. Van néhány ilyen érdekes híd, ahol ez a stratégia. Szerintem az Angliát Wales-szel összekötő hídon ott Bristol fölött is ugyanez a módi. Érdekes egyébként.
Egy hallgató azt javasolja, a derékszög tagadók csoportjához csatlakozzá, Gábor. Igen, itt van velünk már Czoller Andi, lehet, hogy már klubtag.
Sziasztok, én tag vagyok, és igen, nagyon jól szórakozom.
Tényleg?
Igen.
Jó, bírom az
ilyeneket.
Nézzétek
meg.
Oké, ez lesz a következő. Vagy lehet, hogy már a hírek alatt, amit elmondasz, mert nyomozok. Mert hogy Czoller Andi jön a hírekkel, mi pedig utána vissza.
Mi kell a boldogsághoz? Mindig mosolyogj, viszonozd a bókokat, és igyál méregdrága kávé.
Parancsoljon, 4785 forint lesz.
Szuper! A tökéletes világban csak pár egyszerű szabály van. Tartsd be a közlekedési szabályokat, ne felejts el indexelni, és hallgass rádiót.
Ne feledd, minden olyan jó, hogyha közös a cél. Fogyasz bőséges reggelit azok társaságában, akiket a legjobban szeretsz. Millás reggeli. Útmutató a beilleszkedéshez, ahhoz, hogy mindenki szeressen, és mindig vidám légy. Millás reggeli. A gazdasági Muppet Show. Első lépés. Lélegezz.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
Szép jó reggelt kívánunk mindenkinek, megyünk tovább a Millás reggelivel, itt a Rádió Café 98.0-án. Péntek reggel van, 8...
Nem, de jó három, lenne, hogy megközeledne a Szabi.
Három perc múlva legyen 8. Április 25-én itt van Ács Gábor.
És itt van Gede Balázs is, jó reggelt.
És itt vannak a hallgatók is, akik ugye Al Pacinónak van születésnapja 85-dik, és hát jönnek a szeretett filmek, a Velencei Kalmár például, vagy a Robert De Niroval játszott Szemtől szemben. Jött Márkónihoz is egy...
Igen, amit kerestem.
Igen, egy üzenet, és amit sikeresen megint elhagytam, de megvan. Amikor Márkóni feltalálta a távirót, már volt rajta egy üzenet Chuck Norris-tól. Köszönjük szépen, ez persze ez is mérnök úr.
Ez egy kifogyhatatlan.
Igen.
Abszolút, igen.
Jó. Valaki azt mondja, hogy a spotban hallható 4700 forintos kávé már nem is annyira méreg drága. Hát majd mindig aktualizáljuk az inflációval, meg a kávébab árfolyam emelkedéssel, meg ilyenekkel. Most még egyelőre talán elgurul. Nekem azért az már olyan, hogy hát az már nem is határeset, az kicsit följebb van a határesetnél. Persze lehet, hogy ilyen nagyon összepancsolt, ilyen szószos, olyan bogyós, pekános, habos, szirupos valamiből meg lehet csinálni 4700 forintra, ki lehet hozni egy kávét, de én maradok az alacsonyabb árfekvésnél.
Én az olaszokat követem nagy figyelemmel, tehát nagyon érdekes volt, ahogy óriási társadalmi felháborodás fogadta, hát hogy az, el kellett érniük az 1 eurós espresszó ártól, amiatt az identitás, a kultúra, mindennek az alapja, a lényege az 1 euró. Hát mármint az elmúlt időszakban 1 euróra, sok-sok éven át 1 euróra beárazott kávé, és hát egyszerűen már nem alapanyag költsége.
A 4700.
Igen, de hogy az 1,20-ról milyen gyorsan mennek az 1,50-ig meg a 2-ig egy átlagos kávézóban. Arra kíváncsiak meg, hogy ezt hogy élik meg. Na jó, ennyit
róluk. Oké, 0636-980-980, robogjunk tovább, mert van egy csomó dolgunk.
Egyre nagyobb buborékban élünk, de milyen szép és színes ez a buborék.
Budapest, Budapest, te csodás!
Hírek, információk, események, érdekességek a fővárosból és környékéről.
És itt van velünk ebben a rovatban állandó partnerünk, beszélgető társunk Wagner Gábor, a Villav Budapest újságírója. Szia, jó reggelt!
Hello, sziasztok! Jó reggelt kívánok!
Na, csapjunk is a lovak közé!
Igen, mielőtt...
Hónap vége van, programajánló, igen. Mielőtt?
Igen, mielőtt belevágunk, csak gyorsan. Al Pacinóhoz én is mondanék egy filmet, a Serpicót tudnám ajánlani.
Így van, és szerintem azt
73
is...
73 szigulmet film, egy rendőri korrupcióról szól, egy nagyon-nagyon jó film.
Igen, tényleg. De...
mindegy, ez csak úgy kikívánk.
Nem, köszönjük,
engem is előzően, tehát annyi jó filmje van, és nehezen tudtam én is választani, ezen agyaltam tegnap, mikor megláttam a születésnapját, hogy ez most következik. Na, köszi.
De tudjátok, mi a durva még, hogyha megnézitek a filmográfiáját, hogy nem sokára kijön egy horrorfilm, amiben szerepel, és további 6 film van a produkció szakaszokban, amiben játszik. Igen, tehát hogy köztük a Lír király, amiben úgy a cím szerepet játsza. Hogy lesz, tehát aktív.
Aha, szuper, maradjon így sokáig.
Kell az a kis nyugdíjki egészítés, ugye, 8 előtt.
Jaj, hogy megy be, csak erre tudsz gondolni.
Most született nemrég gyereke egyébként, úgyhogy kell a pénz.
Na, jó, oké.
Hát sok tekintetben irigykedhetünk rá ezek szerint.
Igen. Na, akkor nézzük, mit kínál nekünk a Május.
Igen, hát már ugye elkezdtétek a Kobucival, hogy nyitnak a szabadtéri koncerthelyek, és ugye a Kobuci mellett a másik, én is, nekem is nagy kedvencem a Kobuci, de ugye van egy nagyobb, a Budapest Park, ami szintén azt hiszem ma nyit, Hát volt már egy ilyen, egy bevezető nap, amikor beállították ugye a hangerőt, akkor is vannak koncertek, mert az még akkor nem olyan nagy buli, de a hivatalos megnyitó este az azt hiszem ma van, de azon kívül is rengeteg nagyon jó koncert lesz májusban a Budapest Parkban, meg hát egészen októberig nyitva lesz, úgyhogy voltam a sajtótájékoztatón, és hát elég jó line-upot vetítettek elénk. De hát amit májusból ki tudok emelni, azt az egyfelől a VHK Vágtázó Halott Kémek 50 éves zenekar, és nekik lesz egy ilyen 50 éves jubileumi koncertjük, nagy koncertjük, ahol minden még élő tag fel fog lépni a zenekarral, illetve hát egy másik zenekarral együtt lépnek színpadra, mert hogy a Platon Karatajev is velük játszik azon az estén, és mutatják be az új lemezüket.
Óriási párosítás.
Igen, de ők azért valószínűleg azért lett ez így, mert hogy a Platon Karatajev egyik tagjának az édesapja alapító tagja volt a VHK-nak, és 15 évig gitározott a zenekarba, 75-től 90-ig. Szóval van egy ilyen kapocs a két zenekar között, és azt hiszem a végén lesz is egy közös, közösen előadnak majd egy VHK számot a fináléban. De itt lesz például májusban a Kis Csillag is itt ünnepli a 20 éves születésnapját, illetve hát ugye a Carson Coma a maga kis vicces stílusában, ők pedig egy olyan koncertet tartanak, ugye ők még nem egy régi zenekar, de eljátszottak a gondolattal, hogy 50 éves a Carson Coma, és jubileumi életmű koncertet adnak.
Jó.
Igen, és akkor hát ennek szellemében egy már nem létező, de újra összeállt zenekart fognak eljátszani, akik eljátszák
zseniális
az egykori régi számaikat. Az is a nem cím a koncertnek, hogy a Nagy Carson Coma Reunió, tehát új alakulás. Úgyhogy még ez lesz. Illetve amit még mindenképpen szeretnék ajánlani, az hogy lesz egy egynapos ilyen minifesztivál, ami az elektronikus zene rajongóinak ajánljuk. Elsősorban az is a cím, hogy Dantempo Majális, és a főszereplő az Analóg Balaton lesz, akik itt mutatják be az új lemezüket, de mellettük rengeteg nagy nevű, nagyon jó DJ fog zenélni. Kettőt emelnék ki, napjaink egyik nagyon felkapott elektronikus zenész, itt a török Omériát, illetve Portugáliából Xinobit, aki hát ő már többször is volt itt nálunk Magyarországon, ők elég vonzó nevek. Tehát, hogy ez, tehát Budapest Park is, és sok-sok jubileum a koncert, illetve a Dantempo Majálist, ezeket tudom ajánlani. Szóval. Hát ennyit a zenéről akkor, ugye, mert ebben májusban azért mégiscsak ez a fontos. Amit még mindenképpen májusból ajánlanék, az ugye 22 és 25 között lesz a idei Budapest 100, amikor ugye régi házakat és kerteket járhatunk be. Hát főleg építészek, meg urbanisták vezetésével. És hát ugye itt most lesz, ugye maga az a hétvége, a 24-e, 25-e lesz a házakba való bejárás két napja. Előtte pedig egy kiállítás is kötődik majd a idei Budapest 100-hoz, meg egy konferencia. Ezek mind ingyenes, de regisztrációhoz kötött programok. Hát ezt nagyon szeretjük, ezt a nagyon sok érdekes dolgot lehet megtudni.
És elég gyorsan be is telnek, úgyhogy érdemes regisztrálni ezeket.
Igen, ilyen kis személyes történetek a házakhoz kötődően, meg Budapestnek egy ilyen sokkal személyesebb múltja tárul föl, mint egyébként könyvek alapján. Egy nagyon jó kis program. És ez már félig meddig városi séta, akkor kicsit hadd ajánljon magunkat is.
Ja, nektek is van ilyen.
Most kezdtük el áprilisban, ugye már korábban is terveztünk virtuális sétákat, amiket cikk formájában közreadtunk, és akkor azokat le lehetett sétálni, de most összefogtunk a Kékkel, ugye ez a Kortárs Építészeti Központ, ők csinálnak városi sétákat, de mi most közösen, pontosabban a Fürdő Zsenet kolléganőm és a Kék munkatársai 5 városi sétát terveztek meg, és akkor eddig volt egy kőbányai, egy most a 13. kerületi lőportál dűlő történetét feldolgozó kiállítás is vagy séta indul, illetve lesz még egy Józsefváros is. Ez az első három séta, és májusban ezeket majd meg lehet találni, meg jelentkezni lehet rá. Nagyon érdekes, izgalmas, főleg az építészettel és a terület történetével foglalkozó séták ezek. Úgyhogy magunkat is tudom ajánlani májusra.
Jó hangzik.
Igen, és akkor hát még pár kiállítást szeretnék, mert most már nagyon-nagyon jó kiállítások nézhetők, lassan beindult a tavaszi szezon. Amit nagyon ajánlok, az a galériában a szecessziós plakát kiállítás, ami hát nem csak, ez ugye a szecesszió korszaka, ez a millenniumtól nagyjából az első világháború kitöréséig tartó időszak, ez egy ilyen 20 év, és hát mielőtt legyintenénk rá, hogy ugyan már ezek csak plakátok, de hát a készítők között olyanok, mármint a plakát tervezői és készítői között azért olyan nevek vannak, mint Riprónai József, Vasszar János, Ferenci Károly, tehát hogy csupa nagy név, ráadásul van egy ilyen nemzetközi kitekintés is, és akkor ott pedig Alfonz Muha, Gustav Klimt, Henri de Toulouse-Lautrec plakátokat is nézhetünk meg. Igen, és hát ugye a 100, összesen 120 plakát van kiállítva, és mellette pedig még legalább 80 egyéb tárgy, bútorok, szecessziós bútorok, könyvborítók, folyóiratok, meg hát mindenféle tárgykultúrába tartozó eszközök nézhetők, meg egy nagyon izgalmas, színes, pár éve volt egy hasonló kiállítás, az Art Deco-val foglalkozott, Art Deco plakátok és tárgykultúra, és ez bizonyos szempontból a folytatásának tekinthető, tehát korban nagyjából hasonló időszakot ölel föl, és ugyanúgy plakátok és tárgyak, alkalmazott művészet. A kapu központban van a Sylvia Plachy életmű kiállítás, ugye ki ez a nő, tehetjük fel a kérdést, és hát ő ugye magyar származású, 56-ban disszidáltak Amerikába a családjával, és hát az ő fia Adrian Brody, akit a gyerekkorától kezdve a mai napig fotóz, úgyhogy nagyon sok Adrian Brody-ról szóló, vagy Adrian Brody fotó is látható a életmű kiállításon, de ugye ő André kertész nagy barátja volt, a Sylvia Plachy, ezért André kertészt is fotózta, illetve olyan hírességeket, mint Andy Warhol, Brigitte Bardot, Mike Tyson, vagy Basquiat, ugye a graffitinek az atya, illetve Andy Warhol, őt mondtam, Tom Waits-et is fotózta. Tehát, hogy főleg portrék láthatók, de nagyon... remek kiállítás, nagyon-nagyon ajánlom mindenkinek, mert nagyon tehetséges hölgy. Egyébként volt már itt ilyen kisebb kiállításai, Műcsarnokban például, meg a Mai Manóban, de ez az első ilyen nagyobb, ilyen átfogó életmű kiállítása.
Na, akkor ha már Műcsarnok, ott is van egy fotókiállítás.
Hát igen, a Műcsarnok, igen, mind a kettő kiállítás egyébként a fotó fesztiválhoz köthető, és hát ugye ennek a legnagyobb kiállítása ez a Péter Lindberg fotókiállítás, ugye ő a divatfotónak a megújítójának tartjuk, meg a modern divatfotó megszületése az ő munkásságához köthető. Ugye ő volt, aki a szupermodell kifejezést kitalálta, meg egyáltalán megteremtette a szupermodell ezt a kategóriát. Mm-hmm. Ugye ez ő fotózta, hát igazából az ő fotói miatt, de részben az ő fotói miatt lettek ők neves modellek, ugye itt hát Naomi Campbell, Linda Evangelista, Tatjana Patitz, Christy Turlington, Cindy Crawford, tehát is még lehetne sorolni ugye ezeket a híres szupermodelleket, de ugyanakkor meg egy két mosz, de hát fotózott színészeket is, tehát a divatfotó mellett sok portrét csinált, ő is fotózta Adrian Brody-t, vagy Monica Bellucci-t, Brad Pitt-et, Nicole Kidman, szóval, hogy így egyébként a kiállítás fotóinak a nagy része az ilyen olyan magazinokból ismerni fogjuk, és csak egy apró érdekesség, hogy van az a nagyon híres kép, ami igazából elindította ezt a szupermodellséget, amikor a öt modell egy valamelyik amerikai város tengerpartján ott ilyen fehér ingben összeölelkezve ott bohóckodnak, nevetgélnek, és ezt a fotót azt ki akarta Lindberg dobni, mert hogy olyan komolytalan meg, és az Anna Wintour a Vogue-nak a híres főszerkesztője meglátta a képet, és
kikapta a kezéből, hogy szó se lehet.
És akkor ez már ugye történelem, mert ezzel a fotóval indult el minden, ami a 90-ben jelent meg azt hiszem a British Vogue-ban.
Világos.
De, vagy 89 valahogy így, igen. És akkor van még egy kiállítás, azzal szemben a Műcsarnokkal a Szépművészeti Múzeumban, ez egy művészettörténeti kiállítás inkább, mint képzőművészeti. Ugye ez az MS Mester, őt tanultuk már középiskolában is.
Igen.
Hát ez a Jagelló korszakban aktív, titokzatos mester, festő, akiről igazából nem lehet tudni, hogy pontosan ki volt, bár az már az individualizmus kora, tehát már itt a festők aláírták a műveiket, de ő szerényen csak mindig MS-t írt a képeire, és a mai napig nyomozás folyik egyébként, a legnagyobb rejtély a képzőművészetnek, a művészettörténetnek, és a mai napig folyik utána nyomozás, hogy ki lehetett, mi lehetett, pontosan próbálják feltérképezni az életet, és ez a kiállítás most azért született meg, egyfelől bemutatja a korszakot, másfelől elég a Jagelló korszaka így képzőművészeti, művészettörténeti szempontból nagyon fontos volt, mert pezsgő élet folyt kulturálisan az országban, és ugye ez a kiállítás most azt mutatja meg, hogy ez a nyomozás jelen pillanatban hol tart. Tehát van 7 olyan festmény van, ami biztos, hogy az ő munkája volt, és azon kívül egy csomó grafika, illetve vannak olyan képek, amiket vagy ő készített, vagy nem. És a különféle teóriákat is felsorolják.
Ez ám az igazi rejtély.
Igen, és nagyon sok kortárs művész munkája, akivel valószínűleg találkozhatott, vagy a hatását a képein láthatjuk, például Dürernek nagyon sok grafikája látható a kiállításon, okay. MS Mester munkái mellett.
Okay.
Mások munkái mellett, tehát nagyjából ezeket tudom májusra ajánlani.
És, meg, és ez még csak egy rövid szubjektív válogatás volt, ahogy szokott lenni.
Mindig azt mondjuk, ugye, hogy csak megkaparjuk kicsit a felszínt, és megpróbáljuk a legnagyobb, igen, fontosabb eseményeket kivenni.
Még szétnéznek nálunk, akkor
van ott még ahol ez
hallgató.
Bőség zavarat. Okay.
Igen.
Köszi szépen, Gábor, szép napot neked.
Jó, és köszönöm, sziasztok nektek is, és további jó adást. Hello.
Wagner Gáborral, a Vilav Budapest újságírójával néztünk rá egy kicsit a májusi programokra.
Hallgató felhívja a figyelmet még egy jubileumi szülinapi koncert, a Hiperkarma 25 éves, és az pont ma, de egy másik Gábor által említett zenekar, a 20 éves Kis Csillag, akik eszembe jutottak, hogy tőlük idézünk, aztán viszont Krekó Pétert fogjuk hívni, ugye?
Igen, így van.
Mert hogy, hát szeretnénk tudni, hogy amit az amerikai, akit most a háború lezárása kapcsán, vagy egészen konkrétan Donald Trump és köre csinál, hogy az most micsoda. Hogy
az asztalra tesznek egy olyan javaslatot, amiről tudjuk, hogy úgysem fog átmenni. Tehát itt kezdődik, hogy
igen, hogy ez most akkor mi a cél? Igen. A szándékosan elfogadhatatlan javaslattal akarnak ők végül is akkor békét, vagy mindegy, nekik túl lennének rajta, vagy hogy szeretnének egy Moszkvának jó békét. Mi sülhet ki ebből, hogy kinek mi az érdeke, hogyan mehetünk tovább, úgyhogy ezzel folytatjuk majd a zene és a rövid promóblokk után.
Most pedig veszünk egy 360 fokos fordulatot.
Millás reggeli.
Na, akkor ahogy beharangoztuk, megnézzük, hogy hogy alakul, vagy hol tart ez az orosz-ukrán béke folyamat. Ugye itt a hét elején összeomlott egy tervezett megbeszélés, amit hát furcsa is volt valahogy az egész, mert olyan javaslat tervezettel állt elő az amerikai fél, vagy Donald Trump, vagy az adminisztrációja, amiről ránézésre meg lehetett mondani, hogy nem fog menni. Hogy mi volt ezzel a szándék, vagy milyen folytatás jöhet, ezt próbáljuk valahogy kinyomozni. Krekó Péter fog ebben nekünk segíteni, a Politika Kapitál ügyvezető igazgatója. Szervusz, jó reggelt!
Jó reggelt kívánok!
Nos, szóval nekünk már egy kicsit a kezdet is, mármint ennek a tárgyalásorozatnak a kezdete is ilyen furcsa volt, hogy nagyon ilyen orosz fejnehéz volt ez a javaslat, és ez borítékolható volt, hogy az ukránok nem fogadják el.
Igen, hát azt látjuk egyébként a tárgyalások kezdete óta, hogy egyrészt ugyebár Ukrajna, illetve Európa nem igazán vesz részt a tárgyalásokon. Másrésztről ugyebár egy közvetlen kapcsolat, egy rendszeres telefonkapcsolat Donald Trump és Vladimir Putin között, harmadrészt pedig ott van Steve Witkoff, aki rendszeres tárgyalásokat folytat Vladimir Putinnal, és egyébként a nemzetközi médiában gyakorlatilag az orosz propaganda toposzokat hangoztatja teljes meggyőződéssel, és részben az adminisztráció más tagjainak szörnyűködésére is. Szóval ezek után én azt gondolom, hogy nem is nagyon várhattunk olyan béke javaslatot, amely az ukrán fél megelégedésére szolgálna. Ugyanakkor annyit szerintem érdemes hozzátenni, hogy egyes elemek módosításával lehet, hogy ez a békejavaslat olyan is lehetett volna, amelyen elgondolkodik az ukrán fél. Én azt gondolom egyébként, hogy például a Krím félsziget elengedése az a jelenlegi geopolitikai helyzetben és katonai realitások tükrében az megkerülhetetlen lesz egy ponton. Tehát a Krímet nem fogja tudni visszafoglalni Ukrajna. Az, hogy minden katonai előrehaladást, amit Oroszország tehát az elmúlt három évben, az gyakorlatilag befagyasztana ezen a ponton a békejavaslat, úgynevezett békejavaslat, az, hogy az Amerikai Egyesült Államok és Oroszország között a kereskedelmi kapcsolatokat felélénkítené, az egyébként, hogy egy szót nem szól arról, hogy Amerikának mi lenne a szerepe egyébként egy a biztonsági garanciák szavatolásába, tehát hogy a frontvonalon valamiféle hát ilyen védőzóna, amiben Európát és más államokat, mondjuk potenciális Nagy-Britanniát megemlíti, de az Egyesült Államokat nem. Szóval ezek az elemek azok, amelyek szerintem Ukrajna számára elfogadhatatlan, már teszik ezt a javaslatot, de azért azt is tegyük hozzá, hogy a nagyon hangos ukrán elutasítás egyébként ténylegesen azt jelentheti, hogy az Egyesült Államok ott hagyja Ukrajnát pénzügyi és fegyveres támogatás nélkül. Már mutattak ugyebár aznak irányába jelzések, például amikor megmondták a hírszerzési információ megosztását az ukránoktól, hogy erre képes lehet az Egyesült Államok, tehát ebben a szempontból elég veszélyes az jelenlegi helyzet. Hogy miért lenne érdeke az Egyesült Államoknak, hogy ott hagyja ezt a háborút és átengedje Ukrajnát az Oroszországnak, ezt nehéz megmondani, de ezzel együtt én ezt most egy valós fenyegetésnek érzem. Uh-huh.
Tehát Amerikának inkább az volt a célja, hogy kiszálljon ebből az egészből, azért adott szándékosan ennyire az ukránoknak előnytelen feltételeket, vagy az oroszoknak kedvezés volt a szándék, de abban bíztak, hogy elfogadják. Vagy pedig túl akarnak lenni az egészen, és látják, hogy Ukrajnával ők azért már nem sokra mennek, úgymond nem akarnak velük annyira bizniszelni, melyik inkább?
Hát ez nagyon jó kérdés. Én azt gondolom, hogy ebben a jelenlegi rendszerben, ahol igazából szinte mindenről Donald Trump és hát igen, nagyon szűk környezettel dönt, és ahol azt kezdetektől láttuk, hogy Ukrajnával szemben van egy elég erős ilyen zsigeri ellenérzés, ami abból fakad, hogy csak ugrálják bele a pénzt, és ennek nincs semmi értelme. Illetve van egy másik dimenzió az amerikai külpolitikának, ez pedig az, hogy igazából ez az egész közép-kelet-európai régió, és tágabban értelmezve egyébként, igen, Oroszország is környezetesen nagyon érdekli ezt az adminisztrációt, sokkal jobban foglalkoztatják olyan kérdések, mint a Közel-Kelet. Tehát amikor mondjuk Trump tárgyalt Putinnal, akkor hát a sajtóhírek szerint többet foglalkozott azzal egyébként, hogy a közel-keleti rendezésben milyen szerepe lehet Oroszországnak, mint az ukrán fronton történtekkel. Tehát hogy ezek szerintem borítékolták azt, hogy ezek az úgynevezett béketárgyások nem fognak sikere vezetni. Nem lehet Európával és Európa és Ukrajna nélkül dönteni Európáról és Ukrajnáról. De hogy mennyire volt az előzetes elhatározás, azt nehéz megmondani. Én azt gondolom, hogy Donald Trump valóban lehetett egy olyan elképzelés. Ugye, bár egy ilyen omnipotencia érzés, azt mondja, hogy ő mindenható, most két telefonhívással mindent el tud intézni, csak az a helyzet, hogy a bonyolult nemzetközi konfliktusok megoldása nem így zajlik, és én nagyon remélem azt, hogy mindenki, aki hitt ezekben az úgynevezett békejavaslatokban, ami igazából az Oroszországot, ahogy mondtátok, az Oroszországot helyzetbe hozó javaslatoknak a csomagja, szóval, hogy ezek ezen a ponton életképtelenek, és hogyha viszont visszahúzódik ebből az egész konfliktusból az Egyesült Államokkal, akkor az Európára és Nagy-Britanniára ró majd sokkal nagyobb felelősséget abban, hogy valahogy Ukrajnát megvédje, és a jelen helyzetben azért ez nagyon komoly kihívásokat jelent. Ne temessük még teljesen a folyamatot, de én azt gondolom, hogy ezek a gyors megoldások, amikben az Egyesült Államok, én azt gondolom, hogy őszintén hitt egy ideig, de ezeknek az életképtelensége egyértelműen bebizonyosodott, és valószínűbb most az, hogy az Egyesült Államok valahogy megpróbálja kivonni magát.
Igen. Ebben. Akkor maradjunk ezen a vonalon, ez a legvalószínűbb forgatókönyv. Akkor mit tehet Európa? Mert ugye olyan híreket olvasni Brüsszelből, hogy vannak tárgyalások, bíznak abban, hogy a pénzügyi támogatás, illetve a katonai támogatás, ha nem is, de legalább a hírszerzési megmarad háttérként Amerikából, még hogyha háttérbe is vonulnak, innentől kezdve Európának kell mélyen a zsebébe nyúlnia, és Európának közvetítenie és elérni a háború lezárását. Balázs, mit akar?
Azt igen, hogy annak mennyire van realitása, hogy Putyin elnök ugye azt is megpendítette, hogy nem kellenek neki nyugati közvetítők, tehát hogy esetleg direktben tárgyaljanak, ennek mennyiben lehet alapja.
Ez is újdonság.
Ez is csak egy kommunikációs fogás.
Igen, hogy mi lehet ennek a háttere, igen.
Ez érdekes egyébként abban a szempontból, hogy korábban ugyebár Putyin elnök azt hangoztatta, hogy nem ismeri el legitim kormányként a jelenlegi kijevi vezetést, és szinte minden esetben azt hangoztatta, hogy kormányváltásra van ahhoz szükség. A Ukrajnában, hogy bármilyen érdemi békéről közvetlenül tárgyalni lehessen. Én azt gondolom, hogy Oroszország most nyerő helyzetben érzi magát. A frontvonalon lehet, hogy lassan, és lehet, hogy nagyon komoly emberáldozatok árán, de mégiscsak halad előre, és közben pedig orosz, vagy hogy az Egyesült Államok pedig jól láthatóan nem helyez rá nyomást gyakorlatilag semmilyen fronton, sőt, folyamatosan csak a mézes madzagot húzogatják előtte, és ebben a helyzetben én azt gondolom, hogy Oroszország is azt érzi, hogy lehet, hogy az amerikaitól nem nagyon különböző feltételekkel, de ki tud csikarni valamiféle kedvezményt, vagy hogy egy számára kedvező béke megállapodást Ukrajnával, aminek egyébként az egyik legfőbb akadálya jelen helyzet szerint az ukrán közvélemény. Tehát, hogy az ukrán közvéleményben mondjuk a Krím elengedése is már most egy nagyon komoly áldozatnak tűnik, és az, hogy arról meggyőzze Zelenszky elnök az ukrán közvélemény, hogy az ország nagyjából 1/5 oda kell adni a Oroszországnak, a NATO csatlakozás feladni, stb. Szóval ez most egy nagyon politikailag, belpolitikailag ennek valósíthatatlan célnak tűnik, és amit említettetek, igen, valóban Ukrajnának, az Egyesült Királyságnak most valóban elő kell lépnie. Én annyiban bizakodó vagyok, hogy mintha a legfontosabb nyugat-európai országokban, illetve például Lengyelországban, tehát a fontosabb európai szereplőknél megszületett volna az a megállapodás, vagy az elhatározás, hogy itt komoly segítséget kell nyújtani, csak mégis, tehát hogyha ez azt jelenti, hogy katonákat kell a frontvonalra küldeni, akár csak mondjuk egy ilyen békemisszió erejéig, azért az nem olyan egyszerűen fog átvenni, mondjuk azt mondom, hogy az olasz, főleg nem mondjuk a spanyol közvéleményen, tehát hogy ezt kimondani egy kicsit könnyebb, mint politikailag megvalósítani és belpolitikailag eladni. Tehát hogy én azt gondolom, hogy itt azért még kell azon dolgozni az európai politikusoknak, hogy a saját közvéleményeket felkészítsék. Ha másról nem beszélünk Olaszországról, Oroszországban azért ha az ember beszélget szakértőkkel, akkor az ő, hogy mondjam, az ő megközelítésük nem feltétlenül az, hogy Európa végveszélyben van, és azonnal meg kell ezért Ukrajnát menteni. Minél távolabb van egy tagállam Oroszországtól, annál inkább azt látjuk, hogy a veszélyérzete az alacsonyabb, és az helyzet, hogy ezen dolgozni kell, mert hogy amit szeretne a közvélemény, és amit tenni kell Ukrajnában, a kettő között még azért egy hatalmas szakadékzáktól.
Világos. Hát meglátjuk a folytatást, majd még kérjük a segítségedet, ahogy haladnak az események. Egyelőre ennyit tudunk, ezt nagyon szépen köszönjük, hogy így összefoglaltuk. Jó munkát, szép napot kívánunk!
Én köszönöm a lehetőséget, sziasztok!
Szervusz! Krekó Péterrel, a Politika Kapitál ügyvezető igazgatójával néztünk rá egy kicsit arra, hogy hogyan haladnak, vagy éppen nem az orosz-ukrán béketárgyalások, mi lehet a folytatás.
Mi a pénteki konklúzió a hét legfontosabb eseményeinek és adatainak tükrében? Zárjuk a pozikat és pihenjünk rá a hétvégére? Milyen események hatnak a piacra a hétfői nyitásban? Devizák, részvények, tőke és árupiacok. Heti események és jövő heti felkészülés. Értékpercek, a Millás reggeli Treasury rovata következik.
Méghozzá Fodor Istvánnal, az OTP Global Markets Treasury üzletkötőjével. Szia, jó reggelt!
Sziasztok, jó reggelt, üdvözlöm a hallgatókat!
Na, kezdjük rögtön a forinttal, ugye itt már egy párszor megpendítettük a műsorban, hogy tulajdonképpen egész jól megúszta ezt a vérzivataros időszakot, ami a tőzsdei szakadásokkal járt. Gyengült persze, de nem úgy, ahogy korábban megszokhattuk, hogy teljesen szétcsapták. Ugyanakkor most meg nem látszik benne egy komolyabb erő, amikor a piacok kezdenek megnyugodni. Tehát egy ilyen beragadt valahol itt a 406-408 környékén az euró, és se előre, se hátra.
Abszolút osztom ezt a véleményt, és mivel makrofronton továbbra is tombol a tavaszi szünet, adatok hiányában itthonról tényleg a forint helyzetét érdemes elővenni. Azt gondolom veletek egyetért, hogy annak ellenére, hogy több alkalommal is tesztelt a 4-10-es szintet az euróval szemben az elmúlt napokban, mégis azt mondhatjuk, hogy többé-kevésbé eddig átvészelte az elmúlt hetek eseményeit, főleg ha onnan nézzük, hogy április hozta el a vámháború eddig kicsúcsosodását. A hó elején még úgy nézett ki, hogy jönnek az általános amerikai vámok az eurózóna termékeire, és hetek óta tart az amerikai-kínai csörten, és egymással licitálás. Mindeközben a legtöbb részvényindex elég csúnya esést szenvedett el. Ilyen körülmények között ez a szűk 3%-os forintgyengülés az egyáltalán nem mondható extrémnek. Közben az sem könnyítette a forint helyzetét, hogy két hete érkezett egy kilátás rontása az egyik legnagyobb hitelminősítő az S&P részéről, a magyar adósságbesorolás kapcsán, és az érvénybe lépő negatív kilátás pedig azért lehet kritikus, mert egyébként is az S&P-nél szerepeltünk a legrosszabb befektetési kategóriában, csupán egy fokozatra a befektetése nem ajánlott kategóriától, és ha ezen a ponton belefér egy kis reklám, akkor egy érdekesség a besorolások kapcsán, ugyanis az S&P nem csak államokat, hanem például bankokat is minősít.
Igen.
Ugyanebben a felülvizsgálati körben felminősítette az OTP besorolását. Az a nem gyakori jelenséggel fel, hogy jelenleg az OTP jobb kategóriában szerepel.
Igen, ez egy érdekes szituáció.
Igen, én sosem láttam még ilyet, legalábbis itthon, úgyhogy tök érdekes.
Igen,
és visszatérve az euróforint helyzetére, az említett 4-10-es szint eddig kifejezetten jó vizsgázott, mint technikai ellenállás. De rendre sikerült visszakorrigálni, sikerült elérni tegnap este a 460-nél húzódó 100-napos mozgáslagot, viszont ezekről a szintekről további forint erősödést elsősorban pozitív külpolitikai hírek támogathatnák. Gondolok itt például arra, hogy a hírek szerint mutatkozott reális esély arra a héten, hogy tartós tűzszünet jöjjön az orosz-ukrán fronton, végül azonban a béketervezet aktuális verziója nem volt elfogadható mindenfélnek. Folytatódhat az egyezkedés, ha itt megtörténik az áttörés, az nyilván segítheti a hazai eszközöket, illetve látványos volt korábban a forint hirtelen erősödése az eurózónára kivetett vámok halasztási hírére. Talán számíthatunk hasonlóra, hogyha lesz egyesség az amerikai-kínai helyzetben.
Oké. Nyilván az euró-dollár is elég izgalmas pályán mozog, óriási gyengülésen van túl az elmúlt időszak vám sztoriai, és
hát Amerikával különös, szembeni bizalomvesztés,
ezt szerintem mondhatjuk. Bizalomvesztés, és hát Trumpnak az a nagyon, hát nem is tudom, hogy minősítsem, húzása, hogy a jegybank elnököt úgy minősítette, és olyan kijelentéseket tett, ami aztán tényleg frászt hozott.
Visszaszívta.
De jó, igen.
Próbálja.
Ha ez így működne, ugye?
Igen, valóban egyébként a héten ez a két friss hír volt az, ami még tovább lökött a dollár egyébként sem példás teljesítményen. Valóban új szintre lépett ez a csörte Jerome Powell Fed elnök és Donald Trump amerikai elnök között. Mindenek előtt érdemes két tényt rögzíteni. Egyrészt Powellt annó Trump nevezte ki még az első ciklusában, és a jegybank elnöki mandátumából egy év maradt hátra csupán. Másrészt nagy általánosságban a piaci szereplők számára az mindig ijesztő, ha egy politikus nyíltan neki megy egy jegybankelnöknek, mert ez a jegybanki függetlenség veszélyeztetéseként is értelmezhető. Itt annyi történt, hogy Powell múlt héten arról beszélt nyilvánosan, hogy Trump vámjai gazdasági visszaesést hozhatnak, és inflációt gerjesztenek a jelenlegi formájukban. Ez az állítás közgazdász körökben mondhatjuk, hogy általánosan elfogadott tény egyébként. Hétvégén már jött is a válasz Trumptól, ami elég karcos a sikeredet, miszerint a jegybankelnök lúzer, ez így szó szerint hangzott el, és hogy amúgy is el van késve a kamatvágásokkal, hiszen gyakorlatilag nincs is infláció. A pletykák szerint vizsgálták is, hogy hogyan lehetne elmozdítani Powellt a jegybankból. Ezt azóta valóban igyekeztek cáfolni a kormányzat részéről, hozzátéve, hogy amúgy viszont időszerű lenne egy-két kamatvágás. Ez az üzengetés volt egy újabb pofon a szabad esés bemutató dollár számára. Jártunk egy 15 felett is húsvét hétfőn, ahonnan némi visszakapaszkodásra volt képes, és most egy 13.30 körül kezdjük a mai napot. És hát említésre méltó egy másik piaci pletyka, és elnézést, hogy olyan pletyka rovatot.
Nagyon jó, olyan nem baj.
Nagyon kiváló, szeretjük.
Szóval olyan mértékben reagálnak ezekre a piacok, hogy talán érdemes azért ezeket számba venni. Szóval a kiszivárgott hírek szerint mérlegeli Trump és csapata, hogy a Kínára kivetett vámokat, amik most már jóval 100% fölött járnak, legalább lefelezzék a közeljövőben. Tehát látszik valami törekvés a háttérben, a megegyezésre zajlanak a tárgyalások, és mindezek alapján kijelenthetjük, hogy továbbra is masszív bizonytalanság uralkodik a piacokon. Kíváncsi is lennék, hogy milyen eszközökre asszociáltak, amik most felülteljesítők lehetnek, miután először eszetekbe, hogyha azt halljátok, hogy menekülő eszköz vagy menekülő deviza.
Svájci frank, japán ilyen euró. Arany.
Tökéletes, igen, még klasszikusan a nemes fémeket szokás emlegetni ebben a ligában, talán néha a dollárt is, ami most ugye nem feltétlenül tudja ellátni ezt a menekülő funkciót lévén, hogy ott van a kereskedelmi háború frontvonalában, de hogy mennyire ideális terep is ez ilyenkor ezeknek az eszközöknek, felmerültük mind a svájci frank, mind az arany, na most ezek a dollárral szemben történelmi szúcsot döntöttek a héten, talán nem véletlenül, és egy másik jó fokmérő a hangulatra, ami ilyenkor rendre előkerül, az a hírhet VIX index, vagy a becenevén félelemindex, ami egyébként tőzsdei volatilitást mérő és amúgy kereskedhető mutatószám. Ha nem is ért el a 2008-as válságban, vagy a Covid kirobbanásakor beállított csúcsokat, de már-már abban a dimenzióban mozgott az index április közepén.
De már a magához tért, illetve leesett, tehát már azért jó nagy pozitív változás volt, illetve a félelem visszaszorult most már itt tegnapig egész szépen.
Legalább. Okay. Hát illetve azt mondtad, hogy a hangulatváltozás az napi szintű lesz.
Igen.
Igen, csak röviden arról, hogy jövő héten mi áll a fókuszban, milyen infók, azt tudjuk, hogy a gyorsjelentési szezon beindul, ugye azt láttuk már tegnapi eredményekből is, meg az egész jó rajtot vett, itt még talán nem érzékelhetők így a Q1-ben, első negyedében a Trump intézkedések hatásai, de jövő héten mire számíthatunk, lesz-e valami nagyon fontos, húzós, piacmozgató info?
Ma még egy bő fél óra kapunk majd egy magyar munkanélküliségi rátát. A várakozás, hogy ez 4,5%-on stagnál. Jövő héten pedig az MNB kamat döntésére figyelünk. Itt alig mutatkozik bármi mozgás, egy esetleges kamatvágásra. Majd aztán szerdán egy magyar GDP adat is befér még a hosszú hétvége elé. És hát hasonlóan menő Amerikában is fontos foglalkoztatottsági adatok mellett GDP adat jön, ami várhatóan már mutat némi lassulás majd a legutóbbi negyedéves adathoz viszonyítva.
Oké, István, nagyon köszönjük a beszámolódat, jó munkát, jó hétvégén!
Köszönöm a figyelmet, szép hétvégét, sziasztok, viszont hallás!
Fodor Istvánnal, az OTP Global Markets Treasury üzletkötőjével beszélgettünk.
A hét legfontosabb eseményei és jövő heti felkészülés. Értékpercek. A Millás reggeli Treasury rovata hangzott el.